azaz! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Köszöntünk mindenkit újra, ez itt a Gurulj be lassítva és az M4 Sport focival foglalkozó podcast műsora, és ismételten Székely Dáviddal, hiszen hál' Istennek még nagyon fontos feladat vár Hajdú B. Istvánra, egy kicsit azért mindig kikacsintunk, és még a Fradi mérkőzésen is ugye szóba került Siger Dávid.
Nyilván.
Gratulált a világbajnoki döntőbe jutó magyar férfi vízilabda válogatottnak, amelynek innen mi is gratulálunk, és nagyon-nagyon szorítunk. De így... akkor nem is volt idő keseregni a Ferencváros házatáján, hanem hál' Istennek az, hogy hamar jött az új feladat, azt talán szerintem jót is tett, nem? Az egész klubnak, még a szurkolóknak is, a csapatnak, de te beszélj kicsit erről ott a helyszínen, már a meccs előtt kíváncsi vagyok, hogy milyen hangulat jött át.
Bevallom őszintén, én arra számítottam, hogy egy kicsit ellenségesebb lesz a hangulat. Tehát, hogy a szurkolók nem állnak egyből ennyire a csapat mögé. Amikor már látszolod, hogy több mint 10 000 vannak kint, akkor már érezte az ember, hogy bármekkora csalódást is jelentett az, ami történt egy hete. Talán azért is, mert egybe jött a vezetők döntése, hogy elküldték Csercseszovot, talán azért is, mert Ryan Maik kikerült a keretből. Tehát azokat a gócpontokat, amikről lehetett hallani az elmúlt időszakban, hogy a szurkolók szemében azért tényleg egyfajta tüske vár, azokat úgy sikerült kihúzni, eltüntetni. Ennek köszönhetően, ahogy megkezdődött a mérkőzés, talán az első 8-10 percben egy picit tompább hangulatot lehetett érezni, de az is rendben volt, pedig ott a Fradi nem is játszott jól, emlékezhetünk, hogy az első komolyabb helyzete még az ellenfélnek volt. És aztán jött utána ez a hihetetlen nagy lepkéje Menusznak, amit ezúton is köszönünk, mert az olyan szinten lendítette át az egész holdponton, ha lehet ilyet mondani, a Ferencvárost, hogy onnantól kezdve az ezt lehetett érezni, hogy ez innentől sima lesz. De nem csak azért, mert hibázott egyet a kapus, hanem azért, mert teljesen más mentalitást lehetett érezni. Tehát itt láttad mindenkin, hogy ezt most borzasztóan meg akarja mutatni, hogy igenis ez a mi arcunk, ez a mi csapatunk, nem az elmúlt 5 év, hanem az az egy hét, mondjuk bő egy hét volt az, ami kilóg a sorból, és ami nem úgy sikerült, mint ahogyan azt terveztük, de nem az a mi igazi arcunk. Ezt láttad tényleg minden egyes játékoson, és jó volt látni, hogy nincs akkora baj, mint ami ennek mondjuk egy héttel ezelőtt gondoltad. Hozzátéve, hogy azért a Klaksvík csak egy döntetlent játszott a második fordulóban is, tehát nem lehet
arról
beszélni.
Igen, már megjelent a mém, hogy Chuck Norris egyszer legyőzte a Klaksvíkot, és igen, ez azért érdekes és beszédes.
Tehát nem biztos, hogy ez akkora szégyen, mint ami ennek elsőre gondolja az ember. Nyilván csalódás, nyilván keserűség, hogyha BL főtáblára pályázol, vagy Európa Liga főtáblára, akkor a Klaksvíkot le kell tud győzni, de nem akkora szenzáció. Ilyen van egy sorozat elején, nagyon úgy tűnik, hogy nem volt szerencséje sem a Ferencvárosnak, nem felmenteni szeretném, mert például lehetséges, hogy Csercseszovval ez a meccs sincs meg. Tehát ezt nem tudjuk. Az biztos, és annak én örülök, hogy Máté Csaba megkapta a lehetőséget, most már Európai Kupa mérkőzésen is irányított, és teljesen rendben volt, úgyhogy az összes pletyka, hogy akkor ki jöhet meg, hogyan jöhet edzőként, az innentől kezdve érdekes meder, mert hogyha esetleg így alakul a folytatás, akkor lehet, hogy azt fogják mondani, hogy minek is kell nekünk egy külföldi edző, itt van valaki 2012 óta.
Kellettek azok a cserék, a változtatások a kezdőben, és mit vártál az újaktól, mit adtak neked? Ha most kapásból a védelemből indulunk ki, azért azt lehet látni, hogy ha
ott jól négyből láttam, három.
Négyből három.
Szóval csak személyi maradt. Hát a két szélső az ebből a szempontból teli találat, tehát nyilván Ramirez nem csak azért, mert góllal, meg gólpasszal tért vissza, hanem az a mentalitás, ahogy felszántja a pályát, az abszolút mértékben rendben volt. A másik oldalon Makreckis pedig egy olyan játékos, akiből olyan nagyon sokat védekezésben most nem láttunk, de támadásban igen, tehát, és ugye nincs is nagyon más jobboldali védő, hiszen Mingo is sérült, és szegény Botka is sérült, de nagyon úgy tűnik, hogy ő támadásban szintén rendben lesz. Én azt is kiemelném, hogy a Ramirez-Marquinhos párkapcsolat sem volt rossz, tehát ott az, hogy azért ők megértik egymást, szerintem szintén egy, már egy nyelvtanilag is szintén meghatározó, és itt Ramireznek ez
Ramirez sok mindenkivel egyébként, pont. Azt mondom, mit mondott, 5 nyelven beszél egyébként, és már a magyar is nagyon rendben
így van.
Van,
tehát hogy az biztos, hogy számított. Középen az, hogy Sigér megkapta a lehetőséget, az üzenetértékű is szerintem, és én nagyon szurkoltam neki, hogy így alakuljon, szerintem ez még jobb is, mint gondolta, azért ő nagyon mélyre jött vissza. Ami a nagyon fontos része ennek a mérkőzésnek, azon túl, hogy a cserék mennyire kellettek, hogy olyan játékosok szereztek gólt, akiknél ez nagyon fontos volt, ugye nagy visszatérő, vagy éppen olyan, aki sérülést követően tér vissza, az is 2 év, de én külön kiemelném még Varga Barnabást, mert hogy egy csatárnak, aki gólkirályként az ország legnépszerűbb klubjába a bajnoki címvédőhöz érkezik, nagyon meghatározó, hogy mikor van meg az első. És ez így, hogy a harmadik mérkőzésen már sikerült betalálni, ez valószínűleg egy nagy lökést ad neki.
Még akkor is, hogyha azért ez Traoré nagyon kellett ahhoz a gólhoz.
De azért Traorét is emeljük ki.
Így van.
Mert az, hogy 6 méteres hátrányból is elindul egy labdáért, fut 34-35 km/órás sebességgel, megszerzi azt a labdát és kialakítja a helyzetet, az szintén egy olyan piros pont, amit egy héttel ezelőtt szerintem nem láttál Traorén. Ezt ő tudja, a játékosok tudják, ez külső személyes benyomás, de egy teljesen máshol, fejben abszolút mértékben máshol lévő Ferencváros láttunk.
Érdekes, amit Traoré kapcsán mondott például Henrik, hát mindig érdekes, amiket általában úgy külön, ahogy ki tud egy-egy játékost venni és elemezni górcsóra, mert nagyon sokat használt játékos, ott kicsit csúnya talán ez a kifejezés a Ferencvárosban, és tudjuk, hogy robbant be ő is, és hogy mit várnak tőle a szurkolók, és neki sem volt feltétlenül olyan a tavasza, amit szeretett volna, és hogy most neki is ez egy olyan, ahogy mondtad, ő számára is ez egy olyan különösen fontos meccs volt, ezután a kiesést követően, egy héttel ezelőtt, hogy na igen, a Traoré. Igen, igen, ismerjük, ezt a Traorét szerettük meg nagyon hamar, mondják a ferencvárosi szurkolók, amit vagy ugyanúgy mondhatnak szerintem Ramirezre is. Vele kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ilyenkor mindig elkezdek gondolkozni azon, mikor visszatér egy ilyen játékos, mint Besics, vagy akár volt Szomália korábban, hogy nagyon sok légiós jön Magyarországra, a Ferencvároshoz is, és ugye szerintem mindig az a mérce, hogy ki az, aki megmarad az emlékezetünkben, hogy igazán, akinek a karaktere, a jelenléte a pályán nem csak az, amit mutat, mint labdarúgó, és Ramirez ezek közé tartozik. És gondolkoztam, hogy Ramirez óta ki tudnék még mondani a Ferencváros keretéből, aki már nincs itt, és azt mondom, hogy meghatározó légiósa volt a Fradinak, úgyhogy hogy szívesen emlegetem. Nekem Lajdoni jutott egyből az eszembe, de lehet, hogy kicsit könnyű őt, mert friss, ugye még az élmény világbajnokságon is szerepelt, és télen igazolt el, de kevesen vannak, akik karakterükben tudnak úgy a Ferencvárosnál légiósként szerepelni, hogy szívesen emlékeznek rájuk adott esetben a szurkolók, pedig nem mindegy a Fradinak, hogy milyen külföldi játékosok segítik.
Valószínűleg Uzuni is ilyen például. Igen. Akiket úgy fölfelé tudott eladni a Ferencváros, azok kivétel nélkül ilyenek. Én egyébként még Borit is ide sorolnám, mert neki is voltak olyan pillanatai mondjuk az Újpesteren, amikor egy szezonban háromszor győztes gólt szerzett, vagy a Bajnokok Ligájában a Dinamo ellen is, tehát, vagy a kupa döntőben. Tehát azért neki
lehet
is voltak
mondani
olyan
egy-kettőt,
pillanatai.
De ha végig gondoljuk,
sokat nem.
Ha végig gondoljuk, hogy hány érkezhetett, biztos ki lehet számolni, légiós, amióta Ramirez mondjuk elment.
Igen, de az egész csapat meg azért láthatóan sokkal jobb lett, tehát Ramirez is egy teljesen másik együttesbe tért vissza, meg más mondjuk védőként, tehát én azt mondom, hogy Szemimáé is nagyon sokat segít, és azért még lehetne egy pár olyan embert mondani, aki adott esetben meghatározó volt, csak mondjuk középső védőként nem feltétlenül az első, aki az ember eszébe jut, mert inkább a gólszerzőkre emlékszel vissza, vagy azokra, akik nem tudom, valami igazán extrát csináltak. Meg azért még tényleg ott tartunk, hogy a Fradi modernkori kiugró történelme, ez a három Európa Liga csoportkör, meg egy BL, az nem volt olyan régen, hogy olyan fú, de nagyon sokan elmenjenek az ilyenek közül. És azért átigazolást nézve, ugye azt szokták mondani, hogy ha minden harmadik bejön, akkor már jó vagy, és szerintem a Ferencváros ebből a szempontból abszolút mértékben jól teljesít. Én nagyon bánom, hogy Ryan Mayéval ilyen problémák vannak mentálisan fejben. Tehát ő képességeit tekintve szerintem egy Premier League játékos.
Bocsát, szerinted benne lehet ez a világbajnokság? Vagy ez már összefügg a mentális problémákkal, hogy már ott oda se jutott ki?
Hát én azt gondolom, meg amiket hallottam, hogy ez sokkal inkább mentális. Tehát a szövetségi kapitány, akit nem sokkal azelőtt neveztek ki a marokkói válogatott élére, ő Kerek Perec megmondta, hogy Szemi Mayé azt hiszem egy védővel volt lemaradva a kerettagságról, tehát ha még valaki középről kidől, akkor ő ment volna. Ryan Mayé nem, mert neki nem olyan a hozzáállása és a mentalitása, és ez nem jó, hogy csak akkor vagy jó, amikor van kedved focizni. Tehát ez semmelyik csapatnál nem működik, a Ferencvárosnál a tábor előtt meg pláne nem, és ha még te vagy kiakadva a táborra, amelyik teljesen jogosan egy tavaszi tabellát tekintve hetedik helyet követően jelez, hogy azért ez most nagyon nem volt így rendben, és még te integetsz vissza, akkor ott tényleg vége van. És itt ez történt, valószínűleg soha többet nem látjuk Ferencváros mezben Mayét. Ugye a sajtóhírek arról szólnak, hogy már gyakorlatilag minden megvan a Stoke-kal, és már ebben be is kellett volna jelenteni, ezt nem tették meg, a sajtóhíreket mindig módjával kezeljük. De valahogy, tehát én most nem lennék Ryan Mahé, mert ha azt látom, hogy nélkülem ez a csapat így össze tudta szedni magát az első adandó alkalommal, akkor azért az úgy jelzés értékű. Csercseszom sem lennék nagyon, hozzáteszem, bár nyilván ő azt mondaná, hogy velem is meg tudták volna ezt oldani, csak már nem dolgozhattam.
Talán meg. Valami ilyesmi.
Hát ő konferencia, liga döntőt mondott a nemzeti sportnak, hogy adott esetben még az is meg lehetett volna vele, ki tudja. Hát az elmúlt mennyi 8 hónap alapján abszolút mértékben nem. Nehéz, de ez egy jó lépés volt. Itt a Fradinak az a nagyon érdekes, hogy most 3-ból 3 párharcot kell megnyerjem. És ilyen azért nem sűrűn volt a Fradival az elmúlt időszakban, hogyha ha visszaemlékszünk rá. Elő-elő fordult, volt, hogy a harmadik körben búcsúzott, de volt, hogy már menet közben mondjuk a Karabák jött, és nem sikerült megoldani. Itt most ez a feladat, ez megvan, tehát azért 4-et ez a Shamrock nem fog rúgni a Fradinak, ebben biztosak lehetünk, még akkor is, hogyha nem tudom, ugyanúgy 1-0-re kikap a Ferencváros, mint egy évvel ezelőtt a visszavágon, pont nem számít. Az számít, hogy utána a következő kört is sikerrel vegye a Fradi, amire azért szintén van esély, bár ott még azt sem tudjuk, hogy ki jut tovább, hiszen a máltai csapat nyert, és aztán utána jön még egy negyedik kör a rájátszás, és az is kell a főtáblához. Szerintem ez egy szép mentés a BL búcsút követően, hogyha ha a 3 kör megvan, de hogy mennyire változik az ember hangulata az adott 90 perc alapján. Most már arról beszélünk, vagy hát én, hogy ha megvan a főtábla, az még azért tudja, hogy egész jó, és onnan ki tudja, új történet kezdődik, hogy meddig jutsz, milyen csoportba kerülsz. Egy hette meg úgy voltunk vele, hogy hát ez tragédia, és ezt a csapatot nem lehet összeszedni egy hét alatt. Mégiscsak össze lehetett, úgyhogy ez mindenképpen pozitív.
És lehet, hogy tovább főhet a fejünk a csütörtököt illetően, hogyha még a másik 3 csapat is tovább jut, ami bőven benne van a magyarokat tekintve. Abszolút. Gondolkozol előre, hogy mi lesz itt a csütörtökökkel?
Azért vicces, mert július 28-a van ma, és ma kellett leadni minden csapatnak a hazai mérkőzésre az időpontját. Mind a 4 magyar csapat rendkívül partner volt velünk, úgyhogy ha mindenki tovább jut, akkor gyakorlatilag nincs ütközés, csak a hosszabbítás van. 2 csapat játszik 7-kor, 2 csapat 9-kor, úgyhogy ezt ezúttal is hálásan köszönjük valamennyi együttesnek, vezetőnek, mindenkinek. Tehát, hogy ez a része, ez megvan, mert előre kell menni. Nyilván ezzel még lehet nagyon módosítani. Na, nagyon nem, de lehet valamit módosítani, hogyha megvan a következő hét és a továbbjutás. Mi erre készülünk, szenzációs lenne. Mert azért az tényleg különleges, és valóban, ahogy te mondod, nyilván, hogyha valaki idegenben nyer, akkor az hazai pályán azért joggal gondolkodhat abban, hogy meg lesz a továbbjutás, az a Debrecen. A Kecskemétnél nagyon kár az utolsó pillanatos bekapott gólért, mert 2-0-át követően azért az is egész jól néz ki, de ott simán benne van, mégiscsak vezetés van.
De azért ez önmagában történelmi siker. Abszolút a Kecskemétnek mértékben. Nemzetközi kupaporondon újabb történelmi lépcsőfok, amit megélt a klub, ez a csapat így együtt.
És ugye sokan mondják azt, hogy hát egy szezonos volt ez a Kecskemét, majd inkább egy ilyen középmezőny, ott a napi játék alapján azért nem, és ez továbbra is a vezetőedző munkáját dicséri, még akkor is, hogyha szakmai most kell tükközni, igen, és hát nagyon sajnálom az Etét, mert szerintem az ott egy elkerülhető gól volt a végén, de ami az Alaegerszeg célja volt, hogy egy olyan eredménnyel jön haza, amiben még benne van a továbbjutási esély, az működik, úgyhogy ez mindenképpen pozitív, mi 4 meccsre készülünk, a visszavágókkal ebből a szempontból nem lehet gond, ugye mindig a hazai csapat és a hazai tévé közösen ki tudja, hogy éppen az erőviszonyok hogyan néznek ki a különböző országokban, találja ki azt, hogy akkor mik a kezdési időpontok. Így, hogy 4 idegenbeli meccs van, mi a különböző jogtulajdonosokkal, hát én próbálok a lehető legjobban egyeztetni, hogy minél többet tudjunk megmutatni ebből a szempontból, például az Eláskert 5-re való mozgatáshoz tegnap tök jó volt, mert a Debrecent végig tudtuk nézni, és pont beértünk a Fradira, még a különböző 7 perces hosszabbítások, meg ivószünetek ellenére is, de ott az nehezebb, úgyhogy ott én azt gondolom, hogy ezért lesz fel, amit a neten tudunk majd követni, de ott majd bevágjuk a gólokat, hogyha éppen úgy van, tehát semmiről nem maradnak le a nézők, meg az, hogy azért jó eséllyel mindegyik mérkőzés jogát sikerül megszerezni, az szintén egy fontos dolog, mert az, hogy mondjuk itt, ha esetleg nem is egy, hanem 2 magyar csapat valahogy be tudna jutni, az a magyar bajnokság helyezését tekintve lenne nagyon fontos. Most a 26-ak vagyunk, én nem mondom, hogy nagyon sűrűn, de néha úgy bele bolondulok a futballmenedzser éppen aktuális kiadásába, és ott, mivel általában magyar csapattal vagyok, össze-vissza mindenkivel, ezért 3-4 évvel később, nyilván én az algoritmus, a magyar bajnokság ugrásszerűen megnő fölfelé, és tök jól látni azt, amikor tudod, a bajnokok ligában nem az első fordulóban indulsz, az Európa Konferencia Ligáját Európa Ligában indulsz, már egyébként az jövőre is így lesz már, hogy ott egy BL, egy EL és két LKL csapatunk lesz, a kupa győztes ebben az EL-ben indul a jelenlegi számítások alapján, tehát ebből a szempontból majd a MOL Magyar Kupának is megnő a jelentősége, de ezért nagyon fontos, hogy hogyan teljesítenek.
Na, hogyan teljesítenek a magyar csapatok a bajnokságban, amely ma elrajtol?
Van-e benned izgatottság?
Mindig van egy kicsit, hogy mi változik azon csapatok életében, amelyek bennmaradtak, vagy amelyek mondjuk vérmes reményekkel indultak neki, és mindig a feljutók nagy-nagy kérdés. Lássuk be, hogy az elmúlt években a legnagyobb kérdés, vagy a legtovább, amiatt izgulhattak a szurkolók, hogy ki marad bent és kiesik ki. Nem tudom, kezdjük megint a végéről inkább.
Kezdhetjük, egy dolgot kiemelnék, hogy a péntek van, és a péntek esti foci indul, és ez kicsit ilyen személyes. Ezt most már jó néhány éve elkezdtük, hogy van PEF, ahogy mi hívjuk, aminek te vagy a háziasszonya, és én ezt nagyon szerettem. Tehát az, hogy már péntek este van egy ilyen meccs, és előtte egy kicsit a fordulóról általában tudunk beszélgetni, ez tök jó, és rögtön az első PEF az egy MTK-Ferencváros mérkőzés volt, az újonc MTK-val, amikor a bajnok Ferencvárost fogadta, és egy nagyon-nagyon jó döntetlen született abból. Emlékszem, hogy az egy nézettségben is kiugróan jó meccs volt, hangulatában is, tempójában is, mindenben, ott még akkor Mihály Boris volt a csapat vezetőedzője. Most megint az MTK-val indul a szezon, ráadásul azzal a...
Megint visszatérve, egy visszatérő MTK-val.
Paksal, egy másik zöldfehér csapattal, amelynek az a Bognár György ül a kispadján, amely korábban a másik kispadon, abban a stadionban jó néhányszor leülhetett, úgyhogy nagyon pikáns már ez, és gyakorlatilag most már annyira nyakatekert a magyar NBA, hogy nincs olyan meccs, hogy ne tudnád megmondani, hogy most kinek a mérkőzése. Itt is tudnád Kádárt mondani, aki most MTK-sként ér vissza a Paks ellen az NBA-ben.
Mezei Szabolcs a túloldalra.
Igen, tehát itt egy csomó Bognár, tehát hogy annyiféle fajta történet van, hogy ezeket úgy szereti az ember, és még egyet kiemelnék itt az elején, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség az Optával, amelyik szerintem a világ legjobb statisztikákat gyártó cége, megállapodott. Úgyhogy olyan élő statisztikákat tudunk majd az egész szezonban a nézőknek, mert hogy az MTVA-val való megegyezés miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség ezeket az adatokat nekünk is megengedi, hogy megkapjuk az Optától. Olyan információkat tudunk majd adni, amik reményeim szerint, ha már egyre inkább mindenki arról beszél, hogy infotainment, tehát hogy információkkal szórakoztatsz, azok valóban olyanok legyenek, amivel még magasabb szintre helyezzük a magyar futballt, úgyhogy ezt is nagyon várom már itt az elején. De nem megkerülve a kérdést, kezdjük a kiesőkkel, mert az az izgalmas. Még akkor is, hogyha
nyilván Simek Péter most... és majd Horváth Zsolt az adásban fogja elmondani, hogy ő melyik csapatot hova tippeli. Hát nagyon nehéz megmondani, szerintem főleg a végét.
Szerintem lehetetlen megmondani, de a trendeket viszont lehet figyelni.
A trend az az, hogy egy följutó egyből visszaesik, legalább az egyik. Ez a 12 csapatos NBA-nél úgy nagyjából kijelenthető. Például, ha a végéből indulunk
szerinted
ki.
Szerinted idén is így lesz?
Én nagyon rossz jós vagyok. Nem tudom.
Én két csapatért aggódom nagyon ebből a szempontból, tehát amelyiknél a leginkább azt érzem, hogy lehet probléma. Az egyik a Fehérvár, amelyik hát azért nem feltétlenül erősödött. Ki tudja, hogy Zselák egyébként most, hogy volt egy normális felkészülési időszak, amit tudott véghez vinni, de hogy a Honvéd is táncolt folyamatosan a vonal környékén, és aztán kipottyant, két ilyen csapat van, a Fehérvár és a Mezőkövesd. Ugye a Mezőkövesdnél is azért Besirovics elment, ő szerintem nagyon meghatározó tagja, nem feltétlenül érzem azt, hogy erősítéseket tekintve olyan hú, de nagyon extra lenne. Úgyhogy ha most kéne fogadni, akkor én ezt a kettőt mondanám bátran. Ez nem az, amit én szeretnék, mert nyilván nem szeretném, hogy bárki is kiessen. Nekem már egy kiváló 16 csapatos lebonyolítású bajnokság is a fejemben van. Csupa rájátszással, a harmadik helyért, a kiesés elkerüléséért. Tehát ezt az egészet szerintem lehetne idővel majd úgy átalakítani, hogy 16 csapatos legyen, és még több izgalom, mint amennyi most van. De hogyha nem megkerülve a kérdést mondani kell, akkor én ma ezt a két csapatot érzem. Sok van még az átigazolási időszakban, és nyilván ugyanaz lesz, mint minden évben, hogy az utolsó fordulóig nem tudjuk meg.
Én viszont megkerülöm a kérdést, vagy inkább máshogy közelítem meg, mert ugye tavaly is 12 csapatos NBA-ből 9 klubnál volt edzőcsere, összesen 11 váltás. És végül ide szoktunk kiukadni, most a Ferencváros levesszük ebből a képletből, mármint az erőviszonyokat tekintve, vagy a keretértéket tekintve, akkor sokszor lyukadunk ki ide a szakértőkkel is, hogy végül akkor az edző kaliberen, vagy az edző karakterén múlhat-e. Itt azon csapatoknál a bennmaradás kérés, ahol egyébként hasonló tudású, nagyjából hasonló képességű csapatokról beszélünk, illetve hogy az edzők mennyire mernek. Ugye ez is egy nagyon klasszikus kérdés, mernek a fiatalokhoz nyúlni, mernek-e újítani, ha belegondolsz abba, hogy a statisztikák alapján nagy eséllyel az edzők, hát minimum fele nem fog itt maradni a szezon végéig. Tehát mennyire nehéz ez szerinted most az NB1-es edzőnek lenni, még akkor is, hogyha sok esetben marad az NB1-ben, csak mondjuk más csapathoz kerül.
Szerintem kegyetlenül nehéz. Tehát, hogy főleg így, hogy folyamatosan pont Dragonra Attilával beszélgettem, aki ebben a szezonban állandó szakértőnk lesz, aminek kifejezetten örülök és nagyon várjuk, hogy ugye, mint Zalaegerszeg sportigazgató, igazából két meccs kellett volna, hogy ne döntetlen legyen, hanem győzelem, és akkor már valószínűleg nincs az egész váltás. Tehát iszonyatosan apróságokon múlik az, hogy most éppen kimarad, kimenekül meg, kivel mi történik. Egyik edzőt sem iridlem, tehát borzasztóan
nehéz. De edzői kvalitáson is, és akkor most gondolok arra, hogy
három... Mondok egy nevet, Blagojevic.
Igen, mindenki őt fogja mondani, mert ugye erről egy nagyon jó elemzés volt az m4sport.hu-n, hogy kinek jött be az edzőváltás. Tehát ez egy dolog, hogy megtörténik, kényszerűségből valamit lépni kell, stb. De ha nincs sokkal előrébb a csapat, akkor végül is nem ad választ arra, hogy mi volt a probléma. A Blagojevic egyértelmű választ adott. Abszolút. És még azt mondom, hogy Pakson és Újpesten is azt lehet mondani, hogy az edzőváltás azért mutatott játékban is előrelépést hozott az előző szezonban.
Ott nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy a meglévő edzőjével adott esetben nem tudott volna bent maradni az együttes, de ezt belül jobban érezték. A jelentős színvonal emelkedés az egyértelműen Blagojevic érkezésével jött. Szabó Istvánnál nem kellett cserélni, mert hogy ő extrát hozott az egész szezonban a csapattal, és tényleg annyira érzett, hogy tökéletesen tisztában van az NB1-gel. Nem is kérdés az, hogy őnek egy olyan rálátása van, ami működik. És én például azt mondom, hogy szerintem idén sem lesz rossz a Kecskem, én pont abból azokból kifolyólag, hogy egy extra edző. Itt inkább az a kérdés, hogy őt egy másik közegbe adott esetben egyszer beépítve, ugye hallottuk, hogy volt olyan klub, amelyik megkereste, de aztán végül hosszabbított a Kecskeméttel. Elég jól csinálta egyébként. Ha esetleg egy másik közegbe kerülne, ott mihez kezdene. Nagyon érdekes, mint ahogy nem mondjuk meg, hogy ki kire tippel, de a belső tippjátékunkban az első edző, akit elküldenek kérdéskor is feljön, és ott is nagyon bonyolult megmondani azt, hogy akkor mi is a megfelelő.
Pedig ez meg fog történni.
Sőt, én azt mondom, hogy szerintem alapján... a negyedik fordulót követően, vagy ötödik fordulót követően már lesz edzőváltás.
Teszem hozzá, hogy Blagojevic sikere is abban is áll, hogy ő is hamar jött. Tehát volt ideje.
Hát meg az, hogy extra. Tehát, hogy szerintem a válogatott is olyan egyébként, hogyha nem Marco Rossi vezetné, ez a csapat nem lenne itt. Tehát láttuk, amikor rosszul sikerült választani. Hát Lékenz papát senki nem felejti el. Döbbenet, az első percben tudtad, hogy ez egy rossz döntés, és nem bejött, hogy 4 meccs után megköszönték neki. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes döntése minden egyes vezetőnek. Szerintem fontosabb bármelyik játékosnál, és ezért is van az, hogy a végén az edzőnek mondják azt elsőként, hogy köszönöm szépen, mert az a legmeghatározóbb pozíció fölfelé is, meg lefelé is.
Dobogó felé, Debrecen, Blagojevicet sokszor emlegettük, szerintem a Debrecen is elő lesz itt a tippjátékban. Talap is jól
nézett ki, abszolút.
A Debrecennél szerintem ezt az, amit sokszor megállapítottuk Blagojevic érkezése oda, hogy lehet látni, hogy mit szeretne játszani, illetve megvan az a debreceni mag, amely a kapocs a szurkolók, a szakmai stáb és a csapaton belül is. És szerintem valami ilyesmi látszik kívülről legalábbis, és ez egy nagyon fontos dolog, mikor megvan az edző elképzelése, és ebből sok minden meg is valósul, akkor is, ha nem minden meccse sikerült feltétlenül jól a Debrecennek, de az a bizonyos elképzelés.
Nagyon sokszor mondjuk azt, hogy milyen jó lenne, hogy ez igazán nagy városok, nagy futballcsapatokat alkotnának és adnának az NB1-nek. Itt most ebben a szezonban, a Debrecenben egészen biztos vagyok, hogy nagyon szép nézőszám, kiváló hangulat, jó foci és sok pont lesz.
És éremesély.
Én azt mondom, hogy a második helyen simán meg lehet a Debrecennek. Még azt sem tartom kizártnak, ki tudja, hogy a Ferencvárossal mi lesz, hogy a Debrecen igenis megszorongatja idén a magyar bajnokot, sokkal jobban, mint az elmúlt 2 évben mondjuk bárki. A másik ilyen csapat, amelyik nem biztos, hogy dobogóért harcol, de ha már edző faktor, amit eddig Kuznyecov csinált ezzel az együttes, az teljesen rendben volt, sőt, ugye ott is láttuk, hogy előtte hányan próbálkoztak, nem ment, pedig aztán itt volt minden. Volt, hogy az egész keretet kicserélték az új edzőnek, volt, hogy új edzőt hoztak a meglévő kerethez, egyik sem működött, Kuznyecovval működött. Ott ilyen 6-7-8 ezeres átlag nézőszám, hogyha az elején jól sikerül a bajnokságnak, simán megy.
Hát itt az első fordulóban valószínűleg most Diósgyőrben lesznek a legtöbben, igen. Ugye? Mert ugye a Ferencváros mérkőzését elhalasztják, a Ferencváros-Kecskemét összecsapást, tehát nagy eséllyel az NB1-be visszatérő DVTK meccsén lehetnek a legtöbben.
Ez erre óriási szüksége van az NB1-nek, tehát hogy ez még úgy benne van, nyilván sosem tudod a Puskást hová tenni, mert nekem nem tudja senki megmagyarázni, hogy a Puskásnak tavaly miért volt kevesebb esélye arra, hogy ott zárjon, mint 2-3 évvel korábban, és az is egy óriási sztori, hiszen ha valakinek a pozícióját már mindenki elvetette, és azt mondta, hogy Hornyák Zsolt nem folytathatja, mégis ott van, és így dolgozni borzasztóan nehéz lehetett, ez most egy új időszak, azért azt látjuk, hogy a Puskás is kicsit másfajta filozófiával focizik most, vagy legalábbis az előző szezonban, mint tette korábban, sokkal több magyarra, sokkal több fiatal, és a számomra rendkívül szimpatikus, tehát ott majd meglátjuk. Én még egy csapatot kiemelnék, amelyik úgy szépen formálódik, az pedig az Újpest egyébként. Tehát, hogyha valakit
kellene mondani... Az Újpest egy kicsit talány. Sokszor mondjuk, hogy talány az Újpest.
Igen, de...
Lehet azért is a tulajdonos miatt egy kicsit így kilóg a sorból, meg a filozófia, ami van, ahogy érkeznek a játékosok, akik aztán mennek tovább, kimarad, ki miért és hogy kötődik a klubhoz. Mondjuk Vignyevics pont egy olyan edző, aki tudja, hogy mit jelent a Megyeri úton focizni, és egyetem is jelent a
inkább jönnek játékosok, most nem igen. Annyira mennek. Kis Tamás odaigazolt, Csobot még ott játszik, ki tudja persze, hogy meddig. Ha most kéne fogadni, mondom, ugyanúgy nem tudunk semmit a szezon, akkor nálam Ferencváros, Debrecen, Újpest az első három.
Újpestnél nagy kérdés, hogy hogyan kezdik a szezon, mert nem szokták jól kezdeni, és amikor beragadnak, utána kerülnek már nehéz helyzetbe és abba a spirálba, hogy nem gondolkozhatnak följebb. Legalábbis a 12 csapatos NB1-ben sokszor így járt az Újpest, tehát én azt gondolom, hogy ott érdekes lesz, hogy ők most el tudják-e indítani. Egy mondat még a Diósgyőrre, 11 légiós érkezett most, és akkor megint ugyanoda a kérdéshez lyukadhatunk ki, hogy akkor a légiósok mennyit tudnak hozzátenni egy NB1-ben bennmaradni kívánó csapathoz, mert egészen más, mikor a Ferencváros kapcsán beszélünk a külföldi labdarúgókhoz, mint volt a Vasas példája, amely magyarokkal próbálta meg, és nem sikerült, vagy nem lehet általánosítani, mert a Kecskemétnek meg igen. Hogy állsz ez a kérdéskörhöz, mikor ugye most is nézni fogjuk a péntek esti foci keretében a neveket, akiket természetesen nem ismerünk annyira, és meglátjuk, hogy kinek a neve marad meg bennünk. Ki tud olyan teljesítményt nyújtani majd a miskolci csapatban, hogy azt mondjuk, hogy de jó, hogy jött.
Hát igen, tehát meg hogy őszintén nem olyan neveket igazoltak, akire hogy felkapod a fejed, hogy fú, őt már ismerjük, de biztosak lehetünk benne, hogy azért végig gondolták. Ez nehéz. A Diósgyőr az valóban talány, de ott mondjuk a szurkolói háttér az szerintem rengeteget fog jelenteni az elején, meg nem annyira rossz a Diósgyőr sorsolása sem. Nyilván az elején a Puskás az például abban egy pikáns összecsapás, de már ugye voltak olyan pletykák, hogy adott esetben Kuznyecov majd átul a Puskás padjára, ami egyébként szintén nem működhet, mert az a szabály, hogy az a csapattal, amelyikkel feljutsz, ha nincs pro licenszed, akkor ülhetsz le a kis padjára egy szezonon keresztül, és még nincs meg Kuznyecovnak a prója. De volt ilyen pletyka, hogy akkor vagy okosban megoldják, aztán végül ez csak pletyka szintjén maradt, és ebben a szempontból a magyar futball is csodálatos. Hát amit a Fradi edzőknek kell is, hogy ki lehet. Tehát már tényleg 8 nevet olvastál, és ez szerintem egy picit egyébként az újságírói etikának is ellentmond. Tehát, hogy most már mindenki mindent bedob annak érdekében, hogy az ő cikkét kattintsák. Ezt mi nem szeretjük, és nem is csináljuk az m4sport.hu-nál, meg a közmédiánál, mert annyit nem ér. Csak ha valami tuti, és akkor is igazából már csak ha bejelentették, akkor írjuk meg, mert egyébként nincs értelme, meg nekünk nem is ez a feladatunk, hogy a kattintásokat gyűjtsük ebből a szempontból. Na de visszatérve, tehát a Diósgyőrt azt lehetetlen besorolni. Én azt gondolom, hogy Kuznyecov az a személy, bármennyire is olyan sokat még nem tett le az asztalra, de azért nyert egy NB2-t, aki garancia arra, hogy ez a csapat ez nem küzd majd a kiesés ellen, aztán ki tudja, lehet, hogy fél évvel feltesszük a kezünket, és már nem is Kuznyecov irányítja a Diósgyőrt, de az a város, az a szurkolótábor, az maximálisan megérdemli, hogy legyen ott első osztályú futball, úgyhogy az ember úgy szorít, és akkor tényleg vannak ezek a kisebb csapatok, amiket nem tudsz hova tenni, mert egy Paks is, hát most ez minden évben lehet harmadik, meg lehet tizedik is.
Meg az MTK.
Igen, az MTK, az nálam inkább a második fele a tabellának, hozzátéve, hogy onnan meg nagyon jó hírek érkeznek. Tehát, hogy például Kádár mennyire jól összerántja ezt a csapatot. Hogy ahhoz képest, hogy voltak olyan hangok, hogy nem biztos, hogy jó igazolás, egyértelmű főnök a védelemben, és mondjuk, hogyha a kezdőjét nézel az MTK-nak, az nem néz ki rosszul. Hogy most hányadik kezdő az NB1-ben jelen pillanatban, az egy másik kérdés, de mondjuk azért egy-két olyan játékos sikerült odavinni Antonovot, Helyt, vagy éppen Kádárt, akikkel azért ez az együttes egyértelműen előrelép, és azért az MTK-ban csak van egy-két fiatal, akire érdemes építeni, az, hogy Katta például csapatkapitán lehet, az is
na,
extra.
Az szimbolikus, mert hogyha ez azt tükrözi, hogy megint építünk, ahogy tették a korábbi NB1-es szezonokban is, a saját nevelésű fiatal labdarúgókra, és ezért mindig is szerintem lehetett szurkolni az MTK-nak, mikor láttuk a sok fiatal magyart a pályán, akkor hadd emeljem ki most az edzőt, Horváth Dávidot, mert a fiatal magyar ambíciózus edzőknek is tudunk szerintem szorítani, és ezért kíváncsi leszek az ő szezonjukra is itt.
Neki is nehéz lesz az eleje, mert emlékezhetünk, hogy kicsit hasonló volt a helyzet, mint Csercseszóval a Fradinál, hogy hát azért az a tavasz az nem sikerült már úgy, ahogyan tervezték, de csak meg lett a feljutás, innentől kezdve meg nyilván maradhat, úgyhogy neki is az első 3-4-5 forduló, azt mondom, hogy szeptemberig az létfontosság, hogy jól sikerüljön, mert ha nem sikerül jól, akkor ott sem fognak nagyon sokáig várni.
Most ezzel fejezzük be?
Ne,
folytatás a péntek esti foci keretében.
Hogy alig pár óra is megkezdődik az OTP Bankliga 23-24-es szezonja, amelynek összes mérkőzését mutatjuk a közmédiában, úgyhogy bízunk benne, hogy minél többen figyelik majd a történéseket.
A női foci VB-ről nem is beszéltünk, de
hogy
majd...
Hogy tetszik?
Az amerikai
egyesült... Annyira Amerikai Egyesült Államok ellenes vagyok ezen a tornán, hogy az, ami elképesztő.
Akkor most örültél, hogy nem nyertek.
Hollandia megmutatta, hogy azért kicsit vissza kéne venni abból az arcból.
Egyébként igen. Ott volt egy fél idő a hollandoké, egy az amerikaiaké, tehát én azt gondolom, hogy ez az egy-egy, ez nagyjából reális, de egy picit azért azt mutatta, hogy na, nem kerültök ti mindig előnybe, és nem az van mindig, amit ti akartok, mert ez van hozzászokva az Egyesült Államok. Első negyed órában meglövi a saját gólját, aztán utána erőlködjön az ellenfél. Most nekik kellett kaparniuk.
Igen.
Oké, csoportmeccs, oké, mind a kettő kéz a kézben tovább juthat nagy valószínűséggel, de akkor is jelzésértékű.
Írország-Kanada, óriási szögletgól, aki nem látta m4sport.hu Facebook oldalán nyugodtan, vagy m4sport Facebook oldalán keresse vissza, zseniális találat, és elképesztően sok néző. Annyira jó látni, hogy minden egyes mérkőzésen ilyen sokan vannak, hogy az valami elképesztő, és ez még csak a csoportkör, és amint vége a vizes világbajnokságnak, sokkal több mérkőzést tudunk mutatni, tehát főleg az egyenes kieséses szakaszból már szinte mindet adjuk a tévében és élőben, egy hajnali, azt hiszem, hogy negyed döntő van, amit nem, de az összes többit igen, és majd a vége az atlétikai világbajnokság miatt lesz kicsit kacifántos, ott majd a Duna World-et is használjuk erre, de a döntőt meg a bronzmérkőzést is nézhetik majd, úgyhogy jó lesz.
Úgyhogy mennem kell a sminkbe.
Menj a sminkbe.
Adás előtt köszönjük szépen a figyelmet.